Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Bizony, a reggeli személy, mint már említettem, Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány elnöke. Kezdve egy sokkal jó reggelt kívánok. Beszélgettünk már sokszor mindenféle apropóból, és de arra jöttem rá, hogy ez kevés volt, mert hogy a környezetemben nem tudják, hogy mi az az Ökotárs. Úgyhogy talán indítsunk azzal, hogy hogy indult ez az egész, hogy mi ez, mit jelent ez, hogy Ökotárs, mert nekem ez egy picit homály.
Szép jó reggelt kívánok én is. Hát az Ökotárs története az több mint 30 évvel ezelőtt, 1991 végén indult el, amikor három amerikai magánalapítvány, név szerint a Charles Stewart Mott Foundation, a Rockefeller Brothers Fund és a German Marshall Fund létrehozott egy programot, vagy elindított egy programot közép-európai országokban azzal a céllal, hogy az akkor induló zöld szervezeteknek, környezetvédőknek az erősödését segítse, elsősorban adományokkal, pénzügyi eszközökkel, de ezen túlmenően egyéb fajta segítségnyújtással is, mert úgy látták, hogy a zöld szervezeteknek fontos szerepe van a 90-es évek demokratikus átmenetében. Először ez egy 3 évesre tervezett program volt, aminek a sikere után ezt újabb évekre kiterjesztették az amerikai támogatók, és ekkor jött létre jogi formájában az Ökotárs Alapítvány 1994-ben. És a működésünknek az első körülbelül 10-12 évében emellett a cél mellett, vagy ennek a célnak az érdekében dolgoztunk, tehát támogatási programokat működtettünk, pályázatokat írtunk ki elsősorban zöld civil szervezeteknek, emellett képzéseket, ösztöndíjas programokat és egyéb eszközökkel is segítettük őket. Időközben azonban a küldetésünk, vagy a céljaink mondjuk így kiszélesedtek, és egyre több olyan programunk volt, ami már nem csak kifejezetten a zöldekre, hanem általában véve a civil szervezeteket célozta, és ma már alapvetően úgy határozzuk meg magunkat, hogy mi a magyarországi civil szervezetek, civil szektor fejlesztésén, erősödésén dolgozunk. A fő eszközünk, vagy a fő profilunk az továbbra is a támogatásosztás, tehát különféle kormányközi szervezetek, filantróp alapítványok, időnként for-profit vállalkozások, kormányzatok, civil szervezeteknek szánt pénzeit osztjuk tovább jellemzően nyílt pályázati úton hazai civileknek. Nagy figyelmet fordítunk a helyi szintre, tehát segítjük a helyi önszerveződéseket, helyi állampolgári közösségeket, csoportokat abban, hogy a saját életüket meghatározó ügyekben bele tudjanak szólni, fel tudjanak lépni. Segítjük a civilek hálózatosodását, együttműködését országos szinten, és térségbeli és európai partnereinkkel együtt uniós szinten is részt veszünk a civileknek kedvezőbb környezet kialakításáért folyó munkában.
Hát nem könnyű.
De izgalmas.
De az biztos. Tehát tulajdonképpen ez a norvég alap, ez csak egy része volt a munkának. Arányait tekintve azért elég jelentős része, de ez nem volt a teljes dolog, ez csak egy valami.
Valóban, hát Ökotárs Alapítvány bőven volt úgymond norvég alap előtt is, tehát az első norvég civil támogatási alap az 2007-ben indult el, az első ciklusa ennek a programnak, és hát nyilván azért nyerte el az Ökotárs Alapítvány partnereivel együtt, ugye mindig konzorciumban dolgoztunk, szóval a partnereinkkel együtt azért kaptuk meg ezt a lehetőséget, mert már volt támogatásosztási, pályázatási rutinunk, ismertük a civil szektort, volt ezzel kapcsolatos tapasztalatunk, tehát nem, hogy mondjam, nem az égből jött ez a lehetőség, és 2007-től lényegében véve 17-ig két cikluson keresztül működtettük, vagy bonyolítottuk ezt a támogatást forrást. Az tény, hogy pénzügyileg ez mondjuk így egy nagyságrendi ugrást jelentett a korábbi lehetőségeinkhez képest.
miközben azt tudjuk pontosan, hogy ennek a teljes összegnek ugye csak egy kis részét osztotta el az ökotársra által vezető konzorcium, hiszen a nagy részét tovább is az állam adta oda.
Így van, hát ez ugye az úgymond EGT és norvég alapok, azok Norvégia, Izland és Liechtenstein által gyengébben fejlett EU-s tagországoknak nyújtott támogatás, egy picit olyan, mint az EU-s pénzek, hogy úgy mondjam, amelyek szintén a gyengébben fejlett tagországoknak járnak, ugye ez a három ország nem tagja az Európai Uniónak, de szorosan együttműködik azzal, és éppen ezért a támogatások nagy részét a kedvezményezett országok, összesen 15 ilyen van, kormányaival kötött kétoldalú megállapodások alapján osztották. Különféle közösen meghatározott prioritások mentén ezek az energiahatékonyságtól, a K plusz F együttműködésen keresztül kulturális ügyekig terjedhettek, de a támogatóknak az volt a kívánsága, hogy a támogatás egy kicsi részét, kb. 10%-át a civil szervezetek kapják meg, és ezt úgy gondolták, hogy ez akkor tud jól működni, hogyha ezt egy kormánytól független szervezet bonyolítja le, tehát hogyha a kormány, nem a kormány osztja szét ezeket a pénzeket. És ez nem csak Magyarországon volt így, teszem hozzá.
Volt, biztos volt tapasztalatuk ezzel kapcsolatban, hogy esetleg ugye a minden szentnek a maga felé hajló kezei miatt, hát hogy is mondjam, eltorzulhat ez az elosztás.
Meg hát a civileknek ugye az egyik fontos funkciója a társadalomban az úgynevezett civil kontrollnak a kifejtése, tehát hogy őrködjenek azon, hogy az intézményrendszerek jól működjenek, illetve, hogyha valamilyen jogsértést találnak, úgy gondolják, hogy vannak olyan társadalmi csoportok, akik hátrányokat szenvednek, akkor ezekben az ügyekben felszólaljanak, hajlassák a hangukat, érdeket érvényesítsenek, és nyilván, hogyha az államtól kapják a pénzüket, akkor eleve gyengébb pozícióban vannak ebben az érdekérvényesítési munkában.
Igen, ez nagyon érdekes, hogy ez az ostoba vált felmerülni, hogy hát nem is, ezek nem is igazi civil szervezetek, politizálnak, holott persze, hogy politizálnak, hát könyörgöm, az egy iszonyú fontos dolog, hát az ember nem tudja a helyi ügyeit intézni, hisz az is politika, innentől kezdve bármi az, tehát ez nem...
A közéletben való részvétel az a civileknek egy fontos funkciója, igen, és hogyha ezt nevezhetjük politizálásnak is, nyilván el kell ezt különíteni a pártpolitizálástól, ami nem dolga a civileknek, de az, hogy a közügyekben fellépjenek, közügyekben hallassák a hangjukat, az az egyik fontos funkciójuk.
Hát ezt nem így gondolta kifejezetten ugye a 2010-től második ciklusát kezdő Orbán kormány, és akkor hát megtalálta az ökotárs alapítványt. Nem is tudom, mi volt volt valami vád egyáltalán, vagy volt valami hangja ennek a dolognak?
Hát ebben a történetben nagyon sokféle vád elhangzott velünk szemben, amelyek aztán mind igaztalannak és légből kapottnak bizonyultak. Beleértve a politikai elfogultságot és a pénzek nem megfelelő kezelését, de ezt sem a támogatók, sem a független hazai bíróságok nem támasztották alá.
Ugye ezt viszonylag nehéz úgy transzparensen csinálni. Tehát azt gondolom, hogy itt elég egyértelműen láthatónak kell lenni a pénzek útjának, különben már adják, ugye már azok is felfüggesztenék ezt a dolgot, nem akik kapják meg, aztán még inkább vernek.
Így van, hát mi rendszeresen fél évente tartoztunk beszámolással a támogatók felé.
Ez a norvég alap nem kell nekünk, ezt úgy döntött a kormányunk, hogy inkább akkor ne adjon, nem tudom, 70 milliárdot sem, hogyha azt a 6 milliárdot nem ők osztatják el, ami egy egészen perverz lépés. Ez számomra teljesen furcsa lépés volt, hiszen azért lássuk, az arányokat is ilyen furcsák voltak, de azért ez a tevékenység tovább is folyik az ökotárs alapítvány, illetve a konzorcium, nem tudom, valószínűleg egyedül többen, de folyik ez az elosztási munka most is.
Így van, mert hogy időközben az Európai Unióban megnyílt egy olyan lehetőség, ami korábban nem volt, az mostani 7 éves költségvetési ciklusban elindult egy új támogatási program, aminek nagyon hosszú neve van, állampolgárok egyenlőség értékek és jogok, ami kifejezetten a demokratikus értékekért, jogállamiságért, emberi jogokért dolgozó civileket támogatja, és ezen belül van egy olyan keret, amit kifejezetten azzal a céllal hozott létre az Európai Bizottság, hogy hozzánk hasonló szervezetek pályázatot nyújtsanak be arra, hogy egy vagy több országban a civil szervezeteket támogassák. Ezt azért kezdték el, mert korábban sok kritika érte az Európai Bizottságot azért, hogy az Európai Bizottság által kiírt pályázatokon csak a tapasztalt nagy nemzetközi szervezetek tudnak eséllyel indulni, mert ezek nagyon bonyolult pályázatok, angolul kell megírni, sok feltétel van, együtt kell működni más szervezetekkel, stb. Stb. És ennek a kritikának a hatására indították ezt a programot, azzal a céllal, hogy a kisebb helyben, országos szinten működő szervezetek is jobban hozzáférhessenek ezekhez a forrásokhoz, azáltal, hogy nem közvetlen a bizottsághoz pályáznak, hanem egy az ökotárs alapítványhoz hasonló civil szervezethez. És ahogy mondtam, erre nekünk is pályázni kellett. A korábbi, úgymond jól bevált partnereinkkel, az Autonómia Alapítvánnyal és a Kárpátok Alapítvány Magyarországgal közösen, illetve új partnerként bevontuk a Közösségfejlesztők Egyesületét, és mi négyen adtunk be még 22-ben erre pályázatot, amit meg is nyertünk. Összesen 16 nyertes volt ebben a pályázati kiírásban, egyébként szerte Európában, és 23 elején indult el a Közös Értékeink program, ami ennek az uniós forrásnak a felhasználása nyújt támogatásokat hazai civil szervezeteknek. Ebben összesen, tehát a teljes keret az 4 millió euró, amiből egy olyan 3,4 az, amit szét tudunk osztani a civil szervezeteknek. Tavaly már lezárult egy pályázati kör, most van értékelés alatt az idei pályázati kör, és közben folyamatosan vannak kisebb pályázati lehetőségek, amik elérhetők.
Hát ez nem úgy van, hogy akkor van, hogy mint a márciustól április közepéig van a pályázási időszak, és akkor ezt követően, hanem ez folyamatosan
többféle pályázati kiírás van benne, van, ami az előző, tehát egy meghatározott határidőig kellett pályázni, és akkor van az úgynevezett akciópályázati kiírás, ami kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy a felmerülő ügyekre, problémákra tudjanak reagálni szervezetek, kampányokat, akciókat szervezni, és ez egy olyan lehetőség, ami folyamatosan nyitva áll, és viszonylag gyorsan döntünk róla, éppen azért, hogy az aktuális dolgokra való reagálást lehetővé tegyük.
Erről hol lehet tájékozódni például?
Közösértékeink.hu a honlap címe.
Közösértékeink.hu.
Így van.
És innen ezek a szervezetek.
De az ökotárs alapítvány honlapján ott van mindjárt, és elérhető.
Hát oda is lépek akkor már, mert hogy akkor megyünk itt tovább, közösértékeink. Itt fönt látom
nem,
a többiket,
de az is izgalmas,
persze,
csak közben megnéztem.
Meg vagyunk, hát itt vagyunk itt, és akkor átugrunk ide, tökéletes hírlevélre. Egyetesre feljöttek az ember hírlevélre, és akkor már ide se kell jönnie, hisz megkapja a dolgokat, regisztráció. Na itt mire van szükség? Tehát, hogy mire van szükség egy civil szervezetnek, hogy itt pályázhasson, vagy bármit elérhessen körülbelül?
Egy jó elképzelésre.
Tehát pont nincs megszabva, hogy mit tudom én, 5 éve működnie kell?
Nincs
megszabva, hogy minimum 100 tagjának.
Az van megszabva, hogy olyan tevékenységgel foglalkozzon, olyan területen dolgozzon, ami kapcsolódik az Európai Unió alapértékeihez. Ezek között olyanok szerepelnek, mint emberi méltóság, szolidaritás, szabadság, emberi jogok, demokrácia, jogállamiság. Tehát, hogy a tevékenysége ezekhez kapcsolódjon, és valamilyen formában hozzájáruljon ahhoz, hogy az Európai Unióban mindenkit megillető jogokat népszerűsítsék, megvédjék, erősítsék.
Ez tágnak tűnik, tehát ez egy viszonylag széles ösvény. De mennyire maradt meg ennek a zöld része ennek az egésznek?
Hát nyilván ehhez a zöld téma is kapcsolódik. Egyrészt az EU alapjogi chartájában is említésre kerül a környezet minőségének biztosítása és az ezzel kapcsolatos kötelezettségek. Azonban ez valóban csak egy szelete, vagy egy viszonylag kis szelete azoknak a szervezeteknek, akit ebben a programban eddig támogattunk.
Igen, mert pont azon gondolkozom, hogy most egyrészt iszonyatosan felerősödött a klímaváltozásnak a mintha úgy mindenki észrevette volna, hogy itt történik valami, miközben úgy tűnik, mintha a zöld pártok, zöld szervezetek korszaka meg mintha lezárult volna. Nekem is Nyugat-Európában már nincs az a nagy, a 70-es, 80-as éveknek ez az óriási fellendülése, amit mint a Németországban például, amit látni lehetett.
Hát nyilván azért ugye az elmúlt évtized, elmúlt éveknek a történései, válságai elvonták részben a figyelmet erről a témáról, de azért azt is hozzátenném, hogy a mi felfogásunkban mondjuk például demokrácia nélkül a környezetet se lehet igazán hatékonyan megvédeni, illetve a közösségek, az emberek önszerveződése, részvétele nélkül sem lehet a környezetet megvédeni. Tehát amikor mi azt támogatjuk, hogy helyi csoportok megszervezzék magukat, föllépjenek helyi ügyekben, akciókat szervezzenek, akkor azt is támogatjuk, hogy a helyi zöld ügyekben fellépjenek.
Mik az ilyen kiemelkedő jó példák, némely is?
Egyet tudok mondani, pont ebben az akció pályázatban tavaly talán az megvan, hogy Pilismaróton egy helyi civil szervezet már nagyon régóta küzdött egy tervezett kavicsbánya építése ellen, és tavaly sikerült helyi népszavazást kezdeményezniük erről, ami ugyan nem érte el az érvényességi küszöböt, de majdnem, tehát 40-valahány százalék volt, és természetesen az emberek túlnyomó része a bánya ellen szavazott. No, ennek a népszavazási kampánynak a költségeire például nyújtottunk nekik támogatást pályázat alapján.
Ugye ezek, igen, voltak elég látványos ilyen valóban közösséget szervező és egyben környezetvédő megnyilvánulások, de hogy egy ilyen iszonyatos politikai viharban, pártpolitikai viharban, amiről beszélek, furcsa módon azt tapasztaltam, hogy nem véletlenül választotta kiemelt ellenfelévé a civil szervezeteket egyébként a kormány, hiszen mintha a know-how, a szaktudás egészen kivonult volna kicsit az ellenzékből, és átvonult volna a civil szektorba. Azért éreztem egy ilyet, hogy hát nem kis Jánosok ülnek a parlamentben, tehát hogy finoman fogalmazzak.
Hát ezt nem tudom így se cáfolni, sem megerősíteni. Az viszont biztos, hogy Magyarországon ma a civil szervezetek, mondjuk a független médiával, meg a bíróságokkal együtt az úgynevezett demokratikus fékek és ellensúlyok rendszerének az utolsó mohikányai, hogy úgy mondjam. Tehát, hogy ők azok, akik még időnként láthatóan föl tudnak lépni, bizonyos ügyekben kritikát fogalmaznak meg, szakpolitikákat esetleg elleneznek, tehát ők azok, akik láthatóan fölhívják a figyelmet arra, hogyha problémák vannak. Szerintem ez az oka.
Ugye az első hullám ugye levonult, le is zárult, kiderült, hogy ugye a külföldről támogatott civil szervezet sárga csillagának viselése, hát nem, az jogellenes. Jött. Igen, csak mondom, hogy annak a fázisnak vége lett, de most azért az a szuverenitás védelem, ez az új hullám, kicsit súnyiban, kicsit finomabban próbálják, vagy gyakorlatilag ugyanazt a célt elérni, hogy valahogy megbélyegezzék azokat a szervezeteket, amiket külföldről támogatnak, holott a külföldi támogatás ugye ilyen esetekben elkerülhetetlen, hiszen azért pont magamon gondolkoztam most, hogy körülbelül mikre fizetek elő, milyen újságok, milyen civil szervezetek támogatok, de egyszerűen nem lehet többet. Tehát azt gondolom, hogy mint 5-6 ilyen dolgot beválaszolom, akkor nem tud többet, viszont EU-s pályázatok pedig vannak, ami hát külföldnek tűnik. Az Egyesült Államok ugye nem is tudom, most legutóbb a nagykövetség a média vonalon indított egy ilyen támogatásig. Tehát elkerülhetetlen ez a külföldi támogatás, és ahogy nézem a szuverenitásvédelmi hivatalnak a hitvallását meg a gyakorlatát, ez most egy újabb, tehát most el fog indulni egy újabb ilyen civil ellenes kampány, ha jól látom.
Hát először is az ökotársnál mi alapvetően büszkék vagyunk arra, és mindig is fontos feladatunknak tartottuk, hogy behozzunk Magyarországra, ami egy alapvetően ugye nem gazdag ország, behozzunk Magyarországra pénzeket olyan területekre, amik általában forráshiányosak, vagy amire kevés pénz jut. Tehát amikor mi a civileknek nyújtunk támogatást, mondjuk az Európai Uniós adófizetők pénzéből, vagy a norvég adófizetők pénzéből, akkor lényegében véve olyan területekre biztosítunk pénzeket, amik másképpen nem kapnának. És mi, mint Oktatás Alapítvány képesek voltunk eddig arra, hogy ezeket a pénzeket behozzuk Magyarországra, és ettől Magyarországon egyrészt a civil szervezeteknek, másrészt a civil szervezetek által segített embereknek jobb legyen. Mi így látjuk alapvetően a külföldi forrást. Rátérve a szuverenitásvédelmi hivatalra, ugye először is még nagyon nehéz bármit mondani arról, hogy itt mi lesz, vagy ez hogy fog működni, mert ugyan hivatalosan, vagy jogszerint, vagy törvény szerint ez a hivatal február 1 óta működik, és van kinevezett elnöke, de egyelőre még mondjuk honlapja sincs. Tehát, tehát az, hogy mennyire valójában mennyire működik már ez a hivatal, azt nagyon nehéz átlátni, vagy belátni.
Hisz 2 év van még a országgyűlési választásig, azért addig még lesz idő felépíteni a dolgot, de azért a céljait azért lehet sejteni. A nyilatkozatokból azért körvonalazódik.
Ez alapvetően, illetve ez nem, vagy nem csak egy külföldről támogatott szervezetekről szóló törvény. Ja. Tehát ugye itt külföldi pénz nélkül is valaki ennek a hivatalnak a úgymond célkeresztjébe kerülhet. Elegendő az, hogyha gyanú szerint külföldi érdekeket szolgál. Hogy ez pontosan mit jelent, ezt nem határozza meg a törvény. Éppen az az, amiért igazándiból ez problémás vagy veszélyes lehet, hogy ennek alapján szinte bárki, személy vagy szervezet, újságíró, civil szervezet a hivatal vizsgálatának tárgya lehet, hogyha részt vesz közéletben, közéleti vitákban, és azzal lehet, vagy azt lehet sejteni, vagy azt gondolja róla a hivatal, hogy ezt valamilyen külföldi háttérrel teszi. A hivatal az nem egy hatóság, tehát nem tud bírságolni, nem tud szankciókat kiszabni. A fő funkciója, hogy információt gyűjt. Ezen információgyűjtésben viszont a titkos szolgálatot is felhasználhatja, és a gyűjtött információkról, a vizsgálódásairól jelentéseket készít, nyilvános jelentéseket. A jelentésben foglaltakkal szemben jogorvoslat nincsen, tehát hogyha valaki úgy gondolja, hogy róla a hazugságot írtak le, akkor nem lehet kihez fordulni. Tehát mi úgy látjuk, hogy az alapvetően a civil szervezetek, illetőleg bárki, akit ugye a hivatal vizsgálgat, azoknak a megbélyegzésére és lejáratására egy újabb lehetséges eszköz.
Én például nagyon aggódnék most a Magyar Nemzet szerkesztősége helyében, mert a mai kínai különszámuk, hát ha valami külföldi érdekeket szolgál, hát gondolom ez, amikor a kínai kommunista párt elnöke egész oldalas publicisztikát írhat a labba, az biztos, hogy plusz a nagykövet is írt egy fél oldalt bele még, szóval nagyon aggódnék, de hát nyilván pontosan tudjuk, hogy nem erről szólunk. Azóta magát, az ökotársot nem cseszegetik, nem fenyegetik, nem próbálkoznak semmivel, ez a vád, ez a, hát hogy is mondjam, meglehetősen gyorsan a semmibe húlt, és nem volt ez rendkívül kínos, hát hogy tényleg, hogy semmit nem találtak. Meg nagyon, te biztos akartak valamit azért találni, de hogy semmit, azért az szuper volt.
Hát nyilván kellemetlen volt, mert ez egy körülbelül másfél éves folyamat volt az elejétől a végéig, és sok plusz munkát okozott a kollégáimnak. Egyrészt ugye a különféle hatóságoknak, a hatóságok adatkéréseinek való megfelelés, a megfelelő dokumentumok összegyűjtése, beszkennelése, mit tudom én. Másrészt nyilván a sajtó megkeresésekre való válasz is elég sok plusz munkát okozott. De miközben folyamatosan működtettük a norvég civil támogatási alapot. Tehát pályázatot írtunk ki, szerződéseket kötöttünk, nyomon követtük a támogatott projekteket, számoltunk a támogatók felé, stb. Szóval igen, egy érdekes időszak volt, és azért is volt érdekes időszak, mert ezért nyilván ez volt az első olyan úgymond nagy ügy, amikor a civil szervezetek célkeresztbe kerültek. Nem csak az ökotás, mert ugye közzétettek egy bő tucat szervezetből álló listát a úgymond problematikus vagy nem szeretem szervezetekről, ebben lényegében benne volt az összes fontos jogvédő szervezet, nagyobb környezetvédők, antikorrupciós szervezetek, nőszervezetek, stb. Szóval, hogy nem csak mi voltunk célkeresztben. Azóta Nagyjából ezekkel a szervezetekkel együtt fölmerül a nevünk a propaganda médiában, de igazándiból ezen túlmenően tudjuk végezni a munkánkat, és mindazt, amiért létrejöttünk.
Viszont egy szervezet, vagy egy szervezetek konzorcium, ami pénzt oszt, az van olyan, hogy nem ad valakinek pénzt. Tehát, hogy a másik oldalról, a civil oldalról éri támadást az ökotársat, hát, vagy ott jönnek azért a kritikák?
Ebben 30 éves rutinunk van, szóval aki támogatást oszt, annak tisztában kell azzal lenni, hogy mindig lesz elégedetlen pályázó. Igyekszünk minden pályázónak indoklást adni arra, hogy miért nem kapott támogatást, illetve hát a pályázati felhívásokban olvasható, hogy mi a pályázatok elbírálásának a menetrendje. Itt nem egy személy döntésekről van szó, hanem több kézen átmennek ezek a pályázatok. Előre tudható kritériumrendszer van, ami alapján az értékelők értékelnek és pontoznak, és ahogy az előbb mondtam, igyekszünk mindenkinek visszajelzést adni arról, hogy mi volt a gyengesége, és miért nem lett sikeres a pályázata. Vannak, akik ebből tanulnak, és legközelebb jobb pályázatot adnak be. Vannak, akik nem értenek együtt az értékelőink véleményével, és azok lehet, hogy írnak nekünk haragos leveleket, de hát ez, hogy mondjam, ez a szakmával jár.
Nem lehetne, és csak azért gondolom, mert a legtöbb esetben, más esetekben az elutasításnál nincs indoklás, csak az van, hogy nem felelt meg, kész. Ebben az esetben nincs az, hogy de hát ne adod, nem úgy van, hát nem.
Akkor meg azzal jönnek, hogy de akkor magyarázzuk meg. Mindenképpen jobb gyakorlatnak tartjuk az indoklást, egyszerűen azért, mert amit az előbb mondtam, hogy azért sok szervezet számára ez ad egy tanulási lehetőséget, hogy megtudják, hogy mi az, amiben kevésbé voltak jók, vagy ami a gyengeség volt, és tudnak abba az irányba esetleg erősíteni, fejleszteni. Azért az elégedetlen pályázó az mindig egy szűk kisebbség.
De hát ezt emlékszem rá. Én először emlékszem, amikor írtam pályázatot 1989-ben írtam még akkor a Soroséknak írtam, értem, a Fiatal Művészek Klubjának voltam művészeti vezetője, és pályáztam. Már akkor is kemény meló volt, tehát emlékszem, hogy egy pályázat megírása azért az szakértelmet igényel. Nem véletlen, hogy később lettek pályázati írók, tehát ez egy szakma lett, sőt, szervezetek alakultak rá, amelyek pályázatokat írnak, és akkor az mindig azon gondolkoztam, hogy biztos van olyan szervezet, ami maga a szervezet béna, de nagyon jó pályázatírókat.
Na ez az, amit egy kilométerről, némi rutinnal ezt egy kilométerről ki lehet szúrni, igen.
Ez kiderül? Mert hogy pont azt gondolom az ember, hogy mit látnak belőle, aki értékel, hát a pályázatot látja, az meg fantasztikus.
Hát nyilván azért, amikor értékelünk, akkor utána szoktunk nézni az adott szervezetnek is. Meg hát azért a 30 éves rutinban, meg ugye mondom, hogy az értékelésben több ember, több szakértő részt vesz, azért a legtöbb szervezetről, aki pályázik hozzánk, van valami elképzelésünk, hogy ők kiféle, mifélék. Tehát nyilván ez is azért szerepet játszik az értékelésben. A másik pedig, hogy tényleg ki lehet szúrni a pályázatírók, profi pályázatírók által írt pályázatokat, mert nagyon sok eset, tehát mi, mint úgymond civil pályáztató, akik a civil szervezeteket szeretnék erősíteni, nekünk az a célunk, hogy olyan projekteket támogassunk, amelyek, hogy úgy mondjam, a fejekben idéznek elő valamilyen változást. Tehát, hogy az a civil szervezet emberek egy csoportjára hatást gyakorol a gondolkodására, a cselekvésére, aktivizálja őket valamire, hogy csináljanak valamit együtt, stb. Ez leginkább elkötelezettségkel, meg talán a lelkesedés, talán a lelkesedés is egy jó szó. A pályázatíró által írt pályázat meg gyakran személytelen, tele van olyan lózungokkal, amiről azt gondolják, hogy a pályáztató elvárja.
Ctrl-C, Ctrl-V, hát ezt ismerjük.
Igen. Szóval mondom, ezeket ki lehet szúrni, és mi általában szoktuk is mondani, hogy mi nem erre megyünk rá, és nem is szeretjük, ha a pályázatíró írja a pályázatot, mert mi azt szeretnénk látni, hogy akik pályáznak szervezet, aki meg akar valósítani valamit, csinálni akar valamit, az ő fejükben mi van. Tehát ők mit gondolnak, és mit akarnak csinálni. És nem a pályázatírói lózungokat.
Ezáltal viszont eléggé személyessé válik az egész történet tulajdonképpen. Tehát értékelő és pályázó között egy sokkal szorosabb viszony van, mint abban az esetben, amikor beadok 16 egyforma pályázatot különböző településre, és mind a 16 nyer, hát milyen fantasztikus, ez nem az ökotársnál fordult elő, hát csak nem. Mondom, ez egy más, terület volt.
Tehát a szövegszerűen azonos pályázatokat kifejezetten nem szeretjük.
Említette, hogy úgy nagyjából azért úgy ezek körül úgy van egy kép, tehát hogy az, pedig azt gondolom, hogy iszonyú mennyiségű civil szervezet van.
Hát igen, de azért mondjuk akik az ökotársnál meg az ilyen típusú programokra pályáznak, azért ez egy jóval szűkebb kör. Tehát valóban a hivatalos statisztika szerint van körülbelül 53 ezer civil szervezet, egyesület és alapítvány, de ezeknek ugye 70% a sport, kultúra, szabadidő, oktatás, ezek jellemzően az iskolai alapítványok, és mondjuk a szociális ellátások területén működik. Ez a 70% az 53 ezernek. Uh-huh. Ezek nem annyira azok, akik mondjuk egy közös értékeink programra pályáznak, és mondjuk például a jogvédelemmel, tehát akiknek a céljai között szerepel a jogvédelem, az néhány száz szervezet. Környezetvédő 1-2 ezer, de az már nagyon tágon fogalma, ez a hivatalos statisztika. A másik meg az szintén a hivatalos statisztikából véve, hogy azért a hazai civil szervezeteknek körülbelül a háromnegyede az évi 5 millió forint alatti bevételből működik, és ebből azt hiszem a kevesebb, mint fele, de azt meg kéne néznem, a harmada fele az, aki évi 500 ezer forintnál kevesebb pénzből működik. Tehát itt nagyon-nagyon pici szervezetekről beszélünk. Mondjuk például egy településen, egy átlagos faluban rendszerint van egy polgárőrség, egy nyugdíjas klub, egy népdalkör, meg egy faluszépítő egylet, így alsó hangon, önkéntes tűzoltók. Tehát,
meg sport valami.
Ja, sportegyesület, igen. Ez már ugye kapásból 6 szervezet. És ezek a szervezetek ott helyben fontos dolgot csinálnak, megszervezik a falunapot, van a nyugdíjas klubnak kirándulása, stb. De ehhez egyrészt nem is kell nekik több pénz, nem is feltétlenül akarnak, vagy szükséges mást csinálniuk még, tehát betöltik a helyi közéletben, a helyben való jelentőségüket, funkciójukat, de nem jelennek meg nálunk pályázóként, mert miért jelennének meg?
Hát ha csak nincs egy olyan ötletük, ami beleillik ebbe a koncepcióba.
Jó, és vannak akkor... kivételek, ja. Természetesen vannak kivételek, csak azt mondom, hogy, hogy azért azok, akik pályáznak, azért az egy sokkal-sokkal szűkebb kör. Egyébként hozzáteszem, hogy ugye az állami pályázatok van a Nemzeti Együttműködési Alap, aminek nem biztos, hogy nagyon up-to-date-ak a számaim, de korábban azt hiszem, hogy egy ilyen 8-10 ezer szervezet pályázott oda egy évben. Ami az 53 ezerhez képest még mindig csak a 20%, és ez mondjuk így a legszélesebb körnek elérhető állami támogatás. Ami aztán végképp ugye működést támogat, tehát oda bármi befér.
Ezek nem zárják ki egymást, ugye? Tehát, hogyha kapott nem. a szervezet egy állami támogatást, azt nem zárja ki, hogy ez nekem... Ez most milyen összeg körülbelül, mert arról nem volt szó, azt a norvég alapot azt nagyban tudtuk, de hogy most ez gondolom az egy jóval kevesebb.
Mi a közös értékeink?
Igen.
Igen, azt az előbb mondtam, hogy 4 millió euró az egész, amiből 3,4, ami a szétosztható összeg.
Ja, hogy ez az, ami ez az bejön, igen. És ez annyi. Igen, tehát ide nem folyik be más, nem ad bele az állam még 3 milliárdot, hogy ossza már szét. Ez jó, nem. Vicc volt, igen. Ezt nem is gondoltam komolyan. 3,4, igen, hát az azért jelentős összeg tulajdonképpen.
De a Norvéghoz képest azért mondjuk annak az egy harmada, tehát azért jóval kisebb.
Mindig szép, viszont ha azt gondoljuk, hogy ez mondjuk, ez hogy ezer szervezet között oszlik el, vagy inkább százas nagyságrend?
Hát inkább százas nagyságrend lesz a vége, mert még ugye folyamatban van.
És gondolom, itt rengeteg akkor visszatérő valóban, mert hisz akkor kétségtelenül.
Van visszatérő, de rengeteg az túlzás.
Hát de azért évről évre...
Ez most egy 3,5 éves program.
Értem.
Ami tavaly kezdődött.
Tavaly,
erre a tehát ez a forrás, ez a szétozható forrás, ez a mostani 7 éves uniós ciklusban áll rendelkezésre, és van még, meg lesz még újabb pályázati kiírás a bizottság részéről ilyen lebonyolító szervezeteknek. Tehát lehet, hogy fogunk még egy újabb körre pályázni, de a mostani program az ez a 3,5 év, és ez a 3,5 millió euró.
Jó, hogy ez nem egy éves összeg.
Nem, ez a teljes összeg a 3 évre.
Igen, így már azért érthető, hogy igen, tehát akkor nagyjából ilyen sem, mi a maximális pályázható összeg, vagy nincs ilyen?
A tavalyi körben két kategória volt, az egyik az 60 ezer euró, a másik 20, az idei körben pedig ez a második kategória van, csak a 20 ezer eurós.
Ami egy, hát egy
8 millió forint körül.
Egy kiemelkedő nyugat-európai havi fizetés. Nem csak úgy mondom, hogy körülbelül, tehát, hogy mi, mert hogy azt gondolom, hogy például mi én esetben például, én fogom, hogy például a klubrádió ilyenekre pályázik-e, vagy sem, biztos igen, mint mi azt gondolom, mindenre pályázunk, csak hogy mit jelent a működésben egy olyan, mondjuk egy médiumnál, ahol egy független médiumnál, vagy egy mondjuk az átlátszó.hu-nál, ami szinte egy független médium, viszonylag sok emberrel, komoly fizetésekkel, azért ez nem mondja meg az életüket.
Nyilván. Ez egy projekt, vagy egy valamilyen, tehát ugye eleve mi nem az általános működést támogatjuk, hanem valamilyen körülhatárolt tevékenységet, aminek van egy célja, és fog valamilyen hatásokat elérni, ahogy mondtam, ugye így gondolkodásban, vagy cselekvésben való változást. Egyébként az sem titok, hogy a Klubrádió is támogatottunk momentán, mert hogy amit említett talán az elején, hogy az amerikai követségnek van egy pályázata, a Szabad Média, ezt a Mérték Média elemző műhelyjel közösen működtetjük, mi visszük az adminisztratív részét.
Még azt sem tudtam, hogy mennyi, mekkora összeg volt az egész, ott az sem volt.
A teljes pályázati összeg, amit szintén két körben, két felhívást írtunk ki, az egy olyan 450 ezer dollár.
Igen, hát ez már egy sebészfizetés egy évre. De nem az a kérdés, hogy a működése vannak külön, tehát hogy is mondjam, tehát van egy, mondjuk hozzuk példaként az átlátszót, mert azt úgy nagyjából ismerem, és tudom, hogy ők honnan és honnan nem fogadnak el pénzeket. Aki nem fogadja el a Coca-Cola szponzorációját se az államét, ott vannak, akkor a működése tud pályázni, tud gyűjteni adományokat, tudja ezt, tehát hogy több lábon lehet állni, vannak olyan
pályázatok, nem csak, hogy lehet, hanem kell is,
de tehát... Nem folynak át, úgy értem, az ökotáson. Tehát vannak olyan európai vagy amerikai...
Ja, természetesen, hát mi... Persze.
Jó, csak belülről nyilvánvaló kívülről az ember nem látja ezt, hogy néz ki. Ott viszont fel kell böngészni, meg kell nézni honlapokat, le kell, és oda kell konkrétan célzottan pályázni.
Nem mi osztjuk a világ minden pénzét, sőt.
De csak egyszerűbb lenne, mert akkor az emberek nem kell annyi telefonszámot tárolnia.
Hát, igen, de az élet az nem egyszerű.
Úgyhogy jó, maradt még 3 percünk, kiváló. Mit tudunk most? Azt látom itt, hogy akcióban pályázati felhívás. Ez most mit
ez, amit említettem az előbb, hogy ez a folyamatos pályázati lehetőség, amivel a felmerülő ügyekre, problémákra, kampányokra lehet pályázni, összesen 10 000 eurós támogatásra, és erről egy olyan 1-1,5 hónapon belül dönteni szoktunk.
Igen, ez egy ilyen kicsit gyors történet.
Hát ez kifejezetten gyors történet.
És itt pedig találhatunk rá, hogy milyen egy jó... Hát hogy ötleteket kapunk, ugye, hogy milyen egy jó akciópályázat, illetve mitől kampány a kampány, mitől akció az akció, és mivel ne pályázzak táborral, konferenciával, fesztivállal, jótékonysági akcióval, és rendszeres dolgokkal nem érdemes. Jól látom?
Igen.
Pedig hát egy jó tábor, az ember mi másra gondolna, nem? Hirtelen, ezért nem vagyok civil szervezet, mert nekem olyan ötletem, de én működésre kérnék magam részére támogatást. Egyéni pályázatok sincsenek itt, ugye?
Ez civil szervezeteknek szól.
Aha, igen, hogy tényleg szegény egyének azok azért ebből a szempontból tényleg borzasztóan nehéz helyzetben vannak, de megoldják, hál' Istennek, elmennek dolgozni, és a fizetést kapnak például. Úgyhogy...
Elmennek dolgozni civil szervezetbe.
Vagy nem civil szervezetbe, ugye ebbe az a jó, hogy az ember maradhat úgy civil, hogy nem civil szervezetben dolgozik. Nos, tehát itt pedig olyan aktuális helyi vagy országos közügyek, társadalmi problémák megoldását vagy előre mozdítását célzó, a közösség tagjait bevonó részvételi kezdeményezés, ahol a kommunikációs kampányok mozgósítása. Igen, tehát alapvetően körvonalazódik pontosan, hogy mik tartozhatnak ebbe bele. És valóban egyébként ez furcsa, miközben, amit az elején említettem, és az utolsó fél percünkben már nem fogok kifejteni még ezt, hogy miközben van egy hatalmas divat a klímaváltozásban, mégis úgy látom, hogy az egész zöld kérdés így civil vonalon egy picit, mintha így elcsöndesedett volna.
Hát... Ja. Azt gondolom, hogy Magyarországon, ahol ugye környezetvédelmi minisztérium sincs, nagyon nehéz most környezeti ügyekben felszólalni, mert nincs kinek címezni igazán a dolgot, és nincs igazán visszhangja. Szóval valóban Magyarországon most nem könnyű környezetvédőnek lenni.
Móra Veronika. Ha jól értelmezem a kiírt 53-at, akkor most elbúcsúzom. Igen, Móra Veronika volt a vendégünk az Ökotárs Alapítványtól. És nagyon gyorsan, május 14-18 óra a Nádor utca 15 lesz egy kiváló vita este, ahol lesz Hunyadi Bulcsú a Politikai Capitaltől, Lázár Domokos jogász, szociológus, Móra Veronika, Ökotárs Alapítvány és Zgut Edit szociológus a CEU Demokrácia Intézettől május 14-6 óra. Menjenek oda és kérdezzék meg, amire én nem tettem föl most kérdést. Ennyi volt.